this road. A hazardous load, and the fireworks over liberty explode in the heat.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
Napsugaras, magas színvonalú kultúrát szombat reggelt kívánok a kedves hallgatóknak. Ez itt a Civil Rádió szombat reggeli című műsora, amelyet ma Brühl Edit szerkesztett. A technikusunk, zenei szerkesztőnk Cserháti Ákos, a hírolvasónk Madarász Máté. A nevükben is köszöntöm a hallgatókat. Berek Péter műsorvezetőt hallják. Tartsanak velünk egészen 10 óráig.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Az ENSZ munkaügyi szervezete ismételten elmarasztalta a magyar kormányt. 73 országból álltak ki a Budapest Pride mellett. 10-ből 7 fiatal dolgoznak külföldön. Díjat alapít az utcajogász. Gyarapodik a fehér gólyák világállománya. Magyarországon stabil a helyzet, napvilágot láttak a 2024. évi nemzetközi gólyafelmérés előzetes. Romazuri, cigány művészeti napok a Kristály színtérben. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Az ENSZ munkaügyi szervezete ismételten elmarasztalta a magyar kormányt. Az ENSZ nemzetközi munkaügyi szervezete ismételten elmarasztalta Magyarországot a munkavállalói jogok súlyos és rendszer szintű megsértése miatt. A szakszervezetek együttműködési fóruma és más szakszervezetek konföderációk több éves kitartó munkájának eredményeként a magyar ügy a szervezet szégyen padjának számító rövid listára került, amely a legsúlyosabb jogsértéseket elkövető országokat sorolja fel. A bizottság sürgette a magyar kormányt, hogy a szociális partnerekkel konzultálva tegyen intézkedéseket annak garantálására, hogy a munkatörvénykönyvének egyes intézkedései ne akadályozzák vagy sértsék az egyezményben foglalt alapvető jogokat. 73 országból álltak ki a Budapest Pride mellett. Argentinától Új-Zélandig több mint 124 ezer ember csatlakozott az Amnesty International akciójához, amelynek célja, hogy a rendőrség biztosítson szabad utat a Budapest Pride-nak, miután a parlament kormánypárti többsége tavasszal jogsértő módon korlátozta mindannyiunk békés gyülekezéshez való jogát. A kezdeményezéshez csatlakozik több mint 124 ezer petíció aláírást és levelet juttattak el a magyar hatóságokhoz, hogy biztosítsa a Budapest Pride zavartalan, biztonságos és békés megtartását. 10-ből 7 fiatal dolgoznak külföldön. A külföldi munkatapasztalattal nem rendelkező magyarok fele nyitott arra, hogy másik országban dolgozzon, a fiatalok körében pedig ez az arány még magasabb. A legtöbben elsősorban európai országokat céloznának meg. A legnagyobb visszatartó erőt a kinti munkavállalástól azonban a családi okok mellett a nyelvi akadályok jelentik, derül ki a profession.hu friss kutatásából. Fekete Nagy Miklós díjat alapít az utcajogász. A díjjal olyan jogászokat és szociális szakembereket szeretnének elismerésben részesíteni, akik jelentős mértékű javulást értek el szegénységben élő emberek helyzetében. A díjra bárki nyújthat bejelölést 2025. június 23 és július 31-e között. Gyarapodik a fehér gólyák világállománya, Magyarországon stabil a helyzet. A felmérést szervező Német Természetvédelmi Szövetség megjelenítette a 10 évente végzett nemzetközi gólyaállomány felmérés legfrissebb előzetes eredményeit. A több ezer felmérő résztvételével zajló akció alapján 330 ezer párra becsülhető, A világ fehérgólya állománya, ez több mint kétszerese az 1984. évinek. A hazai gólyaállomány tavaly ismét elérte az 5250 párt. Az átlagos fészenkénti fióka szám az elmúlt 10 évben 2,5 körül alakult. Romazuri cigányművészeti napok a Kristály színtérben. Idén nyáron lesz a főváros és a Kristály színtér első cigány művészeti fesztiválja, a Romazuri, amely megsüvegeli a legnagyobb roma tehetségeket. Július 4 és 6-a között a zenét, táncot, színházat, képzőművészetet, divatot, költészetet, gasztronómiát felölelő kerekasztalbeszélgetésekkel kiegészülő rendezvénnyel várják a nézőket a Kristályban. Híreink végén pedig pár szót mondunk az időjárásról. Ma a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Csak néhol fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, szeles lesz az idő. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap pedig napos gomoly felhős időre számíthatunk, említésre méltó csapadék nélkül. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 28 és 33 fokot mérhetünk. A híreket pedig Brüll Edit szerkesztette. Felolvasta Madarász Máté.
Take a little trip.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Ezen a napon született 8. Henrik angol király, aki 1509 és 1547 között uralkodott. Az ő uralkodása alatt vált le az anglikán egyház a katolikus egyházról, s ő lett az új egyház feje is. Ő alapozta meg Anglia nagyhatalmi státuszát. Köszöntöm Háner Péter történészt, a Rubikon Intézet főigazgatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Nyilván egyébként 8. Henrikről a többségnek az jut eszébe, hogy hát ott különböző asszony lefejezések történtek meg egyébként.
Így van, hogy milyen sok felesége volt, és valamennyit lefejeztette, holott mindössze 2 fejeztetett le 6 közül, úgyhogy
igen,
a pontosítás, az meg igazán hát egy jelentéktelen arány, ugye bár már, bocsánat.
De a sztereotípiákon túl valóban ő alapozta meg Anglia nagyhatalmi státuszát?
Igen, egy végtelenül tehetséges, művelt személyiség volt, aki franciául, latinul, spanyolul, olaszul beszélt, hogy csak a nyelveket említsem. Gyermekkorában Rotterdami Erasmus is meglátogatta, és azt mondta, hogy már akkor is királyan viselkedett. Mórusz Tamással beszélte meg az egyház problémáit, és képes volt röpillatokat írni a pápa mellett is, és a pápa ellen is, amikor így hozta a szükség.
Ugye azt is a többség úgy tudja, de lehet, hogy ez így is van valóban, hogy az anglikán egyház leválása Rómáról az is tulajdonképpen nő okokra vezethető vissza.
Igen, igen, pontosan itt hát egyrészt női okokra, másrészt arra az oka, azért annyit is mondjunk, hogy ő nagyon szeretett volna bekapcsolni az európai nagyhatalmi küzdelmekbe. A Habsburgok és a francia királyok sorozatos küzdelmeibe egyenrangú félként, csak hogy mind a Habsburg, mind a Valois uralkodóknak legalább 15-20 millió alattvalója volt, neki meg 3. Tehát ő volt a partról, partvidék, a partvonalról bekiabáló harmadik fél, aki néha szeretett volna fontoskodni egy kicsit, de hát erre soha nem volt képes. Nem vették őt komolyan a béketárgyalásokon.
De miért?
És ez is. Anglia akkor jelentéktelen kis ország 3 millió alattvalóval, tengeri hatalmát éppen csak alapozzák, a gyarmatok még nem érdeklik a nagy hatalmakat ebben a korszakban annyira, mint 50 év múlva később, és 8. Henrik, ha már nem tudott igazi olyan személyiségként pápává választatni azt, aki akar beleszólni a pápa választásokba, császár választásokba, akkor legalább a saját országába a teljhatalmat akarta kézbe ragadni, és ez jó alkalom volt ehhez is, az egyház elleni fellépés.
Ugye az angol történelem egyik legkülönlegesebb szereplőjeként tartják számon, és az angol uralkodók között is a legkülönlegesebbként tartják számon, de miből állt ez a különlegesség? Ugye azt már mondta, hogy nyelvek, műveltség és egyéb, de mitől volt ő még különleges?
Igazi reneszánsz egyéniség volt, aki imádott vadászni, aki imádott építkezni, aki támogatta a művészeteket, hát nem is olyan nagy mértékben, de legalábbis látványosan, mint hogyha ezt tenné. A szerelmi ügyeivel annyit, hogy a másik tényező, ami az anglikán egyház elszakadásához vezetett, ez valóban egy szerelmi ügy volt, újra és újra fellobbant, és újra és újra meggyőzte magát, hogy a következő asszony majd fiú örököst fog neki szülni. Ebben a korszakban természetesnek tartották, hogy egy igazi uralkodónak férfinak kell lenni, holott hát hamarosan Boleyn Anna megszülte a 100. legnagyobb uralkodóját, a leendő Erzsébet királynőt, de hát ezt akkoriban még senki sem tudta. Uh-huh. Henrik fantasztikus egyéniség volt, rendkívül színes, a nagyot mondás és a nagy képűség mögött azért tényleg egy alappant tehetség, egy személyiség rejtőzött, aki megalapozta a modern angol államot abban a szempontból, hogy hát Wolsey bíborosa volt az utolsó nagy vezető főpap, és ezt fölváltotta Thomas Cromwell-el egy modern államtitkára. Modern állam épült ki lassan a középkori keretek között. Nagy-Britanniáról még nem beszélhetünk, legfeljebb Angliáról ebben a korszakban. az angol társadalom különböző rétegeit a reformáció mellé állította, azzal, hogy a rendkívül nagy földbirtokokkal rendelkező katolikus egyház és a szerzetes rendek birtokait azt elkobozta, elajándékozta, eladta, ezzel egészen komoly polgári és nemesi rétegeket állított a reformáció mellé.
Mennyire volt ő népszerű uralkodó?
Különös módon nagyon. Mindig el tudta élni azt, hogy valamelyik miniszterét, Wolsey Bibos, Thomas Cromwellt vagy másokat okoljanak a magas adókért, tehát a háborúzáshoz adóztatni kellett, és amikor elindult a hadjáratai, akkor mindig egy-két bűnbakot kijelölt és kivégeztetett, és az angol társadalom ezt úgy elfogadta. Minisztereit gyalázták, őt éjjelezték. Uh-huh. A Boleyn Annát okolták a válásáért, és néha Henriknek utána kiáltották egyszerű emberek is, hogy vissza a feleségedhez.
Uh-huh. Ha már említett...
A féle nemes fenevadnak tekintették, akinek jogában áll az állam érdekében azt kivégeztetni, aki csak akar.
Uh-huh. Ha már ugye háborúkat is emlegetett, milyen háborúkat indított ő, illetve milyen háborúkat vívott, és milyen sikerrel?
Mindent beszállt a háborúkba, a francia és a Habsburg uralkodók háborúiba. 1511-14-ben kisebb németalföldi vállalkozásai voltak, és hol első Ferenc francia királlyal, hol 5. Károly német-római császárral lépett szövetségre, nagyon látványos találkozókon küldött különböző szövetségeket, de általában különösebb eredményt nem ért el. Itt-ott elfoglalt egy-két németalföldi várost, amit általában jó pénzért mindig visszaadott.
Uh-huh. Akkor az ő uralkodása idején Anglia nem lett nagyobb, már területileg.
Úgy fogalmaznánk, hogy valamivel tekintélyesebb lett, elszakadt a római egyháztól, megnövekedtek az állam erőforrásai, tehát az adó mennyiség, meg szilárdult a királyi hatalom. Ez a reformációnak a kora, amikor több európai uralkodó is úgy dönt, hogy a vallás nagyon fontos dolog, de ne álljon egy római püspök, egy római pápa, ne álljon a királyok feje fölött, tehát hogy ne legyen semmilyen olyan hatalom, amely külső az államhoz képest.
Uh-huh.
A reformáció korában a svéd uralkodó is így tett, nagyon sok német fejedelem is hasonló útra lépett. Nagyon érdekes, hogy 8. Henrik a hit szempontjából nem nagyon vált el a római egyháztól, hanem a római egyház hatalmát akarta, csak a politikai hatalmát akarta visszaszorítani.
Uh-huh.
Utolsó éveiben kifejezetten a szélsőséges reformátusok ellen is föllépett, úgyhogy azért is mágiára kerülhet ez valaki, hogy hitt a pápában, és azért is, hogyha nem hitt a misében, akkor eretneknek számított. Hát a politika volt számára az elsődleges.
Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy túl azon, hogy ő lett az anglikán egyháznak a feje, magának az anglikán egyház ideológiájához, eszmerendszeréhez neki mennyi köze volt? Tehát ő dolgozta ki, ő találta ki, vagy ő csak a feje lett?
Hosszas alkotómunka vált az anglikán egyház létrehozóira. Ő tulajdonképpen csak a pápa fennhatóságát akarta megszüntetni, és a szerzetes rendek tulajdonát kisajátítani. A halála után fia Edward lépett a helyére, a koldus és királyfőből ismert fiatal királyfi, aki viszont a szélsőséges reformátusok mellé állt, és kifejezetten kálvinista irányba vitte el az anglikán egyházat. Mint tudjuk, ő korán elhalálozott, és őt követte 8. Henrik elsőszülött lánya Mária, még alagúniai Katalintól. Mária néhány éves uralkodását az ellenkező irányba fordult az anglikán egyházzal, felszámolta, megsemmisítette, vissza akarta állítani a katolicizmust, és számtalan protestáns került mágiára. Na, ezek után érkezik meg Erzsébet, aki az alany középutat megtalálja, és megőrzi a katolikus hierarchiát, viszont a kálvinista tanokkal egyesíti ezt, és az 1560-as évekre alakul ki végre csak ez a stabilabb, szilárdabb, tartósabb alapokra épülő anglikán egyház. Azért is érdekes ez a folyamat különben, mert valamennyi uralkodó, Henrik, Edward és Mária is az egyházi lépéseit a parlament egyetértésével fogadtatta el. Vagyis a parlament lassan-lassan megerősödött, és egyre általánosabbá vált, hogy jelentős politikai szerepe van.
Remélem, tudtunk változtatni azon a leegyszerűsített 8. Henry képen, hogy ő tulajdonképpen csak egy feleséglefejező ember volt annak idején, és sikerült rámutatni a hallgatóknál, hogy ő azért valóban egy nagy uralkodó, illetve és sokoldalú volt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Háner Péter történésznek, a Rubikon Intézet főigazgatójának. További jó munkát, jó egészséget kívánok, illetve hogyha még a nyaralás előtt áll, akkor kellemes nyarat kívánunk. Nagyon viszont hallásra.
Köszönöm. Hasonlókat kívánok a rádió munkatársainak és hallgatóinak is.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand.
Reggelt Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
Most pedig következik állandó rovatunk, az Ars Poetica, Elekes Irén Borbála rovata, amelyet ő szerkesztett és ő állított össze. Hallgassák szeretettel!
A Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan indítottuk el Ars Poetica című rovatunkat. Nagy költők olyan verseit szólaltatjuk meg, amelyekben művészi hitvallásukat összegzik, megfogalmazzák, mit tartanak a költészet vagy az élet legfőbb feladatának. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk, bár egyes alkotók azért kapnak helyet a rovatban, mert az irodalomkutatás felismerte értékeiket, és így, ha késve is, elfoglalhatják jogos helyüket az irodalom történetében. Igyekszünk olyan verseket bemutatni, amelyek azért jelenthetnek újdonságot, mert nem közismertek. Kálnoki László Eger szülötte, iskoláit is itt végzi, csak jogi diplomáját szerzi Pécsett. 20 éves koráig számos országban megfordult, és a világirodalomban is jártas volt. Kálnokit a nyugat harmadik nemzedékéhez sorolhatjuk, versei meg is jelennek a neves folyóiratban. Nem kisebb költő, mint Vörös Sándor ír róluk elismerő kritikát. A II. Világháború után először apját hurcolják meg, az 1949-es fordulat után pedig nem jelenhetnek meg versei, műfordításból tartja fenn magát. Ebben olyan jelentős munkásságot fejt ki, hogy József Attila díjat kap. Az 1970-es évektől, amikor verseiért is megkapja ugyanezt a díjat, újult erővel alkot, és 1985-ben bekövetkezett haláláig termékeny költő maradt. Látásmódja pessimista, de az emberi lélek mélységeit hűen ábrázolja. Zenei szerkesztés Acsádi Pongyor Áron, a verseket elmondja Sárosi Attila.
Kálnoki László. Olyan világban éltem. Olyan világban éltem, hol bárgyú kések szeleteltek búzacipó mosolyú arcokat, hol főzelék szagú homályban fortyogva pangtak el az eszmék, hol a sárból gyúrt ember sárból gyúrta isteneit. Aki bennem lakik. A leghitványabb kavics is felragyom néha, mint a drága kő, ha napfény érinti meg. Az ismeretlen lény, aki bennem hallgat, néha megszólal. Sorokat mond, olyan gyorsan, hogy nem tudom leírni. Máskor csak kisegít egy-két szó erejéig, mikor elakadok. Nem tudhatom, férfi-e, nő-e. Valószínűleg nincs neme. Nem öregszik velem együtt, ő kortalan. Mikor még fiatal voltam és erős, sokszor nem hajlottam szavára, sőt, letorkoltam, mint valami mihaszna okvetetlenkedőt. Most már ő az erősebb. Hiába vagyok gyenge és öreg, megdolgoztat kegyetlenül. Szolgámnak hittem, és parancsolóm lett. De így a jó. Különben haszontalanná válnék életem. Napot napra morzsolnék, és nem látnám meg soha azokat az ismeretlen világokat, amiket ő tár elém karjának egy mozdulatával, vagy föllebbente köpenyét. Ő, aki általam van, ő, aki nélkül nem lennék több lesöprendő szemétnél egy Isten asztaláról. önállóság. Körhintán faluvai a föld forgásával ellenkező irányba futnak.